természetjárás, túrázás, vadkemping. Ez a Bakancsos Podcast.
Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Bakancsos Podcast következő epizódja. Szokás szerint itt van mellettem Schnitzer Miklós. Szia, Miki!
Szia, Kornél! Sziasztok, kedves hallgatók!
Én pedig Kovács Kornél vagyok. Jubilálunk. 25. epizódnál járunk kereken. Úgyhogy valahogy meg kéne ünnepelni. Hozzunk egy sört?
Hát sajnos elfogyott. Nincs itthon, nem készültem.
Előre ittál valamire? Ja.
Hétvégén, igen.
Nem, mi volt a hétvégén, mesélj?
Hát egy kis kalandozás volt. Egyből vágjunk is bele így a közepébe? Azt gondolod? Hát,
nem tudom, kicsit csigázzuk még a hangulatot.
Egyébként videó is készült róla, de az majd csak később fog kimenni, úgyhogy minden point nem akarok lelőni, de szerintem azért így is izgalmas lesz.
Na akkor, amennyit elárulhatsz belőle.
Jó. Az a helyzet, hogy van nekem egy nagyon jó barátom Pécsen, a Gergő, és meghívást kaptam hozzá egy pécsi mecseki kiruccanásra olyan 2 évvel ezelőtt, csegrendileg. Viszonylag gyorsan össze tudtuk hozni ezt a találkozót, és az volt a lényeg, hogy megmutatja nekem a mecsiket, vannak ott kedvenc helyé, és akkor majd kinn alszunk. Aztán ugye eleve télen ez a kinnalvás, ez azért bármennyire is jó felszerelése van az embernek, ez azért tud kalandos lenni. És hát ha nem tudom ki mennyire látta, vagy tapasztalta az elmúlt hétvégi időjárást, mennyire kóstolt bele az ország melyik részén, elég izgalmasan sikerült ez a dolog. Nagyságrendileg úgy nézett ki, hogy pénteken reggel indultam, és akkor Győrbe még nem volt semmi. Tehát, hogy ilyen kis lengedező szél, tök jó idő volt, sütött a nap. Én nem is néztem időjárást, mert a Gergő nézte az időjárást folyamatosan, és mondta, hogy jó lesz, jó idő lesz, mínusz se lesz éjjel, tök király lesz minden, én csak mentem, azt az autópályán már úgy furcsán rángatta az autót a szél, tehát ott még kicsit ellen kellett tartani. És délután volt még, meg kellett állnom Érden, volt még egy kis dolgom, és valamikor délután ilyen 3 óra fele értem oda, és aztán akkor egyből kajáltunk gyorsan, és mentünk is ki az erdőbe, hogy ugye még sötétedés előtt fel tudjuk állítani a függőágyat, mert egyébként mind a ketten függőágyasztunk, és amikor kiértünk, ezt a helyet úgy kell elképzelni, hogy van egy sziklaszírt, összesen 3 darab fenyő van, amihez hozzá lehet kötni a függőágyat, és a függőágy egyik oldala az erdő volt, a másik oldala pedig szakadék, mondjuk 150 méter lefele, és egész Pécset lehetett látni.
És így, hát a hely az jól hangzik.
Ez annyira durva volt, tehát hogy annyira olyan régóta vágytam erre, hogy ilyen helyen aludjak el, és amikor felébredek, kinyitom, kihúzom a kis cipzárát a függőágynak, kinézek a ponyva alól, és ez a végtelen táj tárul a szemem elé, hogy akkor már nagyon rossz idő volt, tehát akkor már borzasztóan fújt a szél.
De szóval ne felejtsd, igen. Tehát ugye ez volt a vágyat, hogy amikor alszol egy nagyot a függőágyban, ott a szakadék fölött, ugye. Aztán reggel, mikor fölkelsz, akkor eléd tárul a táj. Ez volt ugye 2022. január 30-án, ha minden igaz.
Azt hiszem, igen.
Oké, akkor én most felolvasnék egy részletet egy hírből, ami az Országos Meteorológiai Szolgálat weboldalán jelent meg 31-én. Azt mondja, hogy új országos és egyben fővárosi napi szélrekord 2022. január 30-a. Budapest János hegy 127,4 km/h.
Most ezt úgy el tudom képzelni.
Most tényleg oda mentetek a legnagyobb orkán erejű szélbe a szikla fölé.
Azt azért hozzátenném, hogy ez egy olyan vadkempingezős hétvége volt tervben, hogy a Gergő innen 400 méterre lakik, tehát ők annyira fent laknak a hegyen, hogy szó szerint így kisétáltunk az utcából, és ott voltunk, és még ide is kocsival mentünk el tőlük, és összesen 50 métert kellett sétálni eddig a kiszögelésig. És ez azért volt így kitalálva, mert egy csomó kajával készült nekem, tehát ilyen marharostélyos steak, akkor marhahamburger, ilyen előre szúvidálta a kajákat, hogy egész hétvégén csak lazulunk, eszünk.
Ilyen csak ő nem lehetne az én barátom.
Majd megkérdezem. De tényleg, tehát ilyen nagyon régóta terveztük, nagyon készült rá, és konkrétan ezt az 50 métert, ezt szerintem 4 fordulóval tettük meg, annyi cuccunk volt, tehát ilyen 100 literes láda, csurig, volt vagy 80 kiló a súlya, egyébként ennek később lesz meg jelentősége. Ez volt az egyetlen, amit nem fújt el a szél. és rossz idő volt, fújt a szél, de úgy voltunk vele, hogy megpróbáltam én is úgy felrakni a függőágyat, hogy belül, tehát hogy lezárja a ponyva, frankó legyen minden, meg ha bármi van, összecuccolunk, 50 méterre van az autó, aztán hazamegyünk, ez a legrosszabb eset. És azt így meg is csináltuk, nem tudom innentől kezdve, hogy meséljem szépen a történetet, de az a, most tényleg...
Jól telt az éjszaka.
Jó, na igen, itt most lerövidítem a történetet, mert amikor 5-5-ször tépte ki a sátor szövegeket a szél, úgy, hogy 15 méterrel odébb találtam meg az erdőbe, az a mázlim, hogy ilyen, van rajta ilyen fényvisszaverős zsinóra végén, és aztán utána még megpróbálkoztunk, hogy ráraktuk a ládát, hogy ne fújj el, meg farönköt vágtam, azt hoztam oda, ahhoz kötöttük ki a függőágy zsinort, és nem is elsősorban a szél ereje volt a probléma, hanem hogy folyamatosan váltakozott, és hogy így befeküdtem a függőágyba, elkezdtem elámosodni, majdnem lecsukódott a szemem, és utána, mintha 4 tank ment volna át rajtam, ilyen egyméteres kilengés a függőágynak, és olyan hányingerem lett, hogy elkezdett fájni a fejem, nagyon durva volt, és akkor ilyen, talán éjfél körül úgy döntöttünk, hogy akkor ezt így, most így nem játsszuk tovább, és akkor nem leszünk kemény bushcrafter emberek, hanem hazamegyünk, és jót alszunk ott.
Pedig ezt hívják vadcampingnek, nem?
Ez vad szóval volt. Ez nem vadcamping volt, ez csak vad volt.
Ez vad volt. Jó, hát próbálunk azért itt a podcasten belül, hogy is mondjam, okítani, tanítani, és különböző témákban szakértőket hívni, és most szerintem rád is rád férne egy kis okítás, tanítás.
Még egyszer hozzáteszem, hogy mi ezt direkt azért vállaltuk be, mert hátha eláll a szél az éjszaka folyamán, vagy nem is úgy van az, ahogy oda le van írva, mert közben ugye a Gergő nézte, és akkor mondta, hogy hát ez itt nem biztos, hogy így jó lesz, mondom, mindegy, kipróbáljuk, ha nem jó, éjszaka hazamegyünk, így is lett, bepakoltunk a kocsiba, aztán hazamentünk.
Hát akkor köszöntsük a stúdióban, itt velünk a virtuális stúdióban Komjáti Kornélt.
Szia, Kornél! Sziasztok! Hello! Köszöntöm a hallgatókat!
Kornél az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozik, mint veszélyjelző. És rögtön belekérdeznek, hogy hány nappal előre adtátok ki a figyelmeztetést a széllel kapcsolatban?
Széllel kapcsolatban már, jól emlékszem, ilyen 3-4-5 nappal előtte is már pedzegetve volt, hogy lehetnek viharos széllökések. Ugye az elején is úgy tűnt, és azért ez benne szokott lenni az időjárási modellekben, hogy egy kicsit azért túlhúzzák, és mondjuk ilyen 90-100-as széllökések szerepelnek benne, aztán amikor közeledünk az események időpontjához, akkor azért csökken, és akkor lesz mondjuk ilyen 70-80, úgymond, tehát mérséklődik, hát most ez a helyzet nem ez volt, tehát itt nem volt ilyen fajta mérséklődés. Egy viharciklon érkezett, annak idegfrontja ért el minket, és bizony, hát megvoltak, ahogy mondtad Kornél korábban, hogy megvolt a 120 km/h feletti széllökés is, és az ország több pontján mértek egyébként 90-100 km/h feletti széllökéseket.
Ezt alá tudom támasztani.
Igen, a leírás alapján, igen, én is úgy gondolom, hogy megfelelő volt az észlelés.
Igen, tényleg, tehát szerintem, hogyha szükségetek van ilyen szakemberre, aki kimegy és testközelből teszteli ezeket az extrém időjárási helyzeteket, akkor lehet, hogy...
Jelentkezem.
Számíthatok, igen. Más viszont azért ne próbálja ki ezt otthon, szerintem.
Igen, ezt hozzá akartam tenni, hogy nem nagyon szeretnénk ilyen önkéntes jelentkezőket, mert azért ez erősen életveszélyes.
Abszolút, és ezt tényleg itt még egyszer kiemelném, főleg a hallgatók kedvéért, hogy hogy nem voltunk olyan szituációban, tehát tényleg ez egy bármikor megszakítható, ez egy abszolút olyan helyzet volt, amit mi tudtunk kezelni, és számítottunk is rá, és készültünk is rá. Tök jó volt így elmesélni, ahogy elmondtam. Ez a videóban is lesz majd egyébként, amit készítettünk róla. De nem jó. Tényleg nem szabad keménykedni, nem jó játszani ezekkel a dolgokkal.
Mit lehet tudni ezekről a viharciklonokról? Mennyire gyakori jelenség ez idehaza?
Igazából azt lehet mondani, hogy a téli időszakban azért elő-elő szoktak fordulni, hogy Magyarországot is érintsék ezek a viharciklonok. Ők azért jellemzően a északabbra fekvő területeken, és főként az óceánok felett alakulnak ki. Ugye a kialakulásukhoz a nagy hőmérsékleti kontraszt kell, és tulajdonképpen a magasba, ilyen 10 km környékén nagyon erős futóáramlás, ugye ez a jet stream, ami lehet, hogy ismerős lehet, ez kialakul, és tulajdonképpen ez az egyik hatása, ami ezeket a viharciklonokat előidézi. De bizony, ugye ők, ahogy haladnak szépen kelet felé, a frontjai, akár egy mérsékelt övi ciklon esetében is hideg-meleg fronttal rendelkeznek, ezek a frontok elérhetik Magyarországot, és ez történt meg most is, és ez a hideg front, ahogy átrobogott, ez okozta ezt a nagyon erős szeleket itt Magyarországon. Egyébként nem ritka, tehát az elmúlt években is voltak ilyen viharciklonok, amik áthaladtak, úgyhogy azért ezek előfordulhatnak.
És neked, mint hivatásos veszélyjelzőnek, neked ilyenkor mi a feladatod? Hogyan zajlik a napi munkád, amikor érkezik egy ilyen viharciklon?
Meglehetősen mozgalmasan, hogyha szabad így fogalmazni. Ugye az egész azzal kezdődik, hogy készítünk egy figyelmeztető előrejelzést. Ez az adott napra szól, illetve 48 órára előre, 72 és így tovább. Tehát ez tulajdonképpen azt tartalmaz egy térképes és szöveges megjelenítésből, hogy mik azok a veszélyes időjárási jelenségek, amik előfordulhatnak, amikre van bizonyos valószínűség, hogy kialakuljanak. És utána a következő lépcsőfok, amikor már ott vagyunk az események bekövetkezése előtt 2-3 órával, és látjuk, mi előrejelzők, hogy bizony az a adott jelenség, amit leírtunk, az ténylegesen elő is fordulhat, vagy legalábbis nagy valószínűséggel elő fog fordulni az elkövetkezendő időszakba, akkor kiadunk rá riasztást. Amit kérdeztél, hogy olyan is telik ilyen viharciklonos helyzetben a nap, hát meglehetősen mozgalmas, mert rengeteg partnerrel dolgozunk együtt, például áramszolgáltatók, vagy különböző magáncégek például, akik kérnek tőlünk előrejelzéseket és riasztásokat, illetve hát ugye a hivatalos weboldalon is folyamatosan közölni kell az aktualitásokat, módosítani a riasztásokat, különböző kategóriák vannak ugye, hogy most éppen milyen színezés kerül ki, tehát mozgalmas egy ilyen viharciklonos nap oda bent az OMSZ központban.
Jó, egy kicsit érjünk még vissza az alapokhoz. Ugye említetted, hogy ciklon meg anticiklon. Ezek mit jelentenek? Mert szerintem a hallgatóink között többen is vannak, akik ugye napi szinten ezeket lehet hallani időjárás jelentésekben, de nem biztos, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy ez a két fogalom, ez mit jelent.
Nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy a ciklonok, anticiklonok, ezek ilyen több ezer kilométer kiterjedésű légköri képződmények. Nagyjából úgy lehet különbséget tenni, hogy amikor ciklon van, akkor általában mozgalmas időjárásra kell számítani, lásd, szél, csapadék, ilyesmi. Az anticiklon pedig jellemzően, azért ezt kiemelném, hogy jellemzően a nyugodtabb időjárásért felel, bár hát ez természetesen azért helyzetfüggő, de így nagy általánosságban mondjuk ezt lehet mondani. Egyébként ezek a ciklonok, anticiklonok befolyásolják az időjárást, tehát ezek haladnak szépen a Kárpát-medence felett is, és folyamatosan ők tartják mozgásban az időjárásunkat.
Tehát igazából, Miki, a jövőre nézve, amikor anticiklon van, akkor érdemes menni függőágyazni.
Igen, talán de akkor kevesebb veszélyes időjárási jelenség várható, bár hát egyébként, hogyha arról beszélünk, hogy tél és anticiklon, akkor mondjuk ott egy ilyen tartós, sűrű, ködös, ónosszitálásos helyzet az is benne lehet, és az is veszélyes időjárási jelenség például.
Tényleg, ha már említetted az ónos esőt meg a ködöt, ugye ezeket is előre lehet jelezni valamilyen szinten? Tehát most gondolok arra, hogy hogy elindulok reggel, kitalálom, hogy én föl akarok menni az XY hegycsúcsra, és szeretnék hát kinézni a kilátóból, és ne induljak már el feleslegesen, hogyha tudom, hogy egész nap ködös lesz az idő. Ezeket mennyire lehet előrejelezni?
Meglehetősen helyzetfüggő azért. Magát azt, hogy egzisztenciálisan a köd az lesz-e vagy nem, azt mondjuk egész nagy magabiztossággal meg lehet állapítani. Azt, hogy ez a köd mekkora területre fog kiterjedni, mondjuk ilyen tényleg foltokban lesz, völgyekben ül csak meg a köd, vagy tényleg egy ilyen nagy területre kiterjedő, mennyire lesz vastag, és akkor most ezáltal ki lehet rá térni, hogy az adott csúcs, mondjuk ahol fel szeretnél menni, az mondjuk éppen még kibukkan a ködből, egyébként az nagyon szép látványt tud nyújtani, amikor a köd, és hát igazából felhő tenger felett van az ember. Tehát ezeket a úgymond finomságokat azért nehezen lehet előrejelezni. Vannak természetesen időjárási modellek, amik segítenek, vannak ezek a konceptuális modellek, amiket megtanul az ember az egyetemen, ezeket természetesen próbáljuk alkalmazni, de tökéletes köd előrejelzés a technológia jelenállása szerint azért nem lehetséges.
És mi a helyzet az ónos esővel? Arra is ugyanez vonatkozik, hogy azt is nehéz?
Igen, bár azért talán az ónos eső annyiból másabb, hogy ott egy csapadékformát kell előrejelezni, és ott az a legfontosabb, hogy milyen a hőmérsékletnek a rétegződése az alsó pár kilométeres rétegbe. Ezt azért többnyire az időjárási modellek jól szokták fogni, vannak mérések, ugye ilyen rádiószondás mérések például Szegeden, Budapesten. Tehát azért az ilyen halmazállapotos dolgokat meg lehet fogni, hogy lesz, tehát ismételten azt mondom, hogy egzisztenciálisan lesz az adott jelenség, vagy sem. Ellenben területileg azért itt is nehéz lekorlátozni, hogy éppen mondjuk az adott településnél lesz az a választó vonal, amikor mondjuk ónos eső, és azon a településen túl meg már havazás lesz. Tehát általában azért ez mindig úgy szokott járni, hogy van egy válaszhatár, aminél mondjuk még ónos eső, és akkor a határ túloldalán mondjuk havazás, havas eső, tehát egyéb ilyen vegyes halmazállapotú csapadék van.
Most lehet, hogy nem fogom tudni értelmesen megfogalmazni a kérdést, de majd segítesz, vagy segítetek. Ugye, amikor kiadjátok az előrejelzéseket, vagy amikor a tévében lehet nézni, hogy különböző piktogramok ott vannak az ország térképén, és ugye az ország egyik részében ki van rakva az, hogy felhős, esetleg esős, másik oldalon, délnyugaton napsütéses, és akkor ugye a főcímekben pedig az megjelenik, hogy esni fog holnap az eső például. És ugye ez nem igaz az egész országra, hanem csak egy bizonyos területére. Tehát na most nem biztos, hogy normálisan meg fogom tudni ezt fogalmazni. Tehát mi az a minimális terület, amire ti már viszonylag pontosan előre tudjátok jelezni ezeket az eseményeket? Tehát ez néhány négyzetkilométer, esetleg néhány 10 kilométer, vagy inkább megyei szinten gondolkozzunk, vagy országrészekben?
Ez is változó. Attól függ, hogy milyen jelenségről van szó. Tehát például az, hogy milyen lesz a mondjuk hőmérséklet, azt ugye pontszerűen azért nagyjából előre lehet valamennyire jelezni, valamilyen pontossággal, de például az, hogy egy zivatar adott település felett ki fog-e alakulni, azt nem lehet, mert az egy annyira kiskálájú, annyira bonyolult jelenség, amit egyszerűen a jelenlegi meteorológiai modellek nem tudnak megfelelően leírni. Mondjuk egy zivatar esetében azt mondom, hogy megyei vagy országrész szinten lehet gondolkodni. Hogyha jön egy kiterjedt nagy csapadékrendszer, például ilyen tartós, könnyű kis esővel például, azt azért előre lehet jobban jelezni így település szinten, hiszen az egész nagy kiterjedésű rendszer fog ott végigmenni, nem az, hogy egy-egy lokális jelenségről van szó, szóval mondjuk, mint egy-egy kipattanó zivatarcella egy nyári napon. Tehát ez meglehetősen jelenségfüggő, tehát hogy mindennek megvan a korlátja, valamelyiket lehet pontosabban, valamelyiket pedig kevésbé is, és úgymond elnagyzoltan lehet csak mondjuk nagyobb területre meghatározni, hogy ott bizonyos valószínűséggel bekövetkezhet
Aha, tehát inkább az esélyekkel kell
igen,
számolni.
Igen,
hogy...
igen, igen. Azért a sajnos probléma, hogy a mai világban az emberek azt szeretik hallani, hogy lesz, vagy nem lesz. De azt el kéne fogadni, hogy a meteorológia jelenleg, ugye hát egy tudományágról beszélünk, aminek a eredményeit kell közölnie az előrejelzőknek, és tulajdonképpen itt tényleg valószínűségekben kellene gondolkodni.
Látjátok,
ez ezért, az, ami nem mindig megy.
Ezért mentünk ki mi is, mert lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem lesz.
Igen.
Igen. Persze, azért legközelebb érdemes lesz megnézni azt az előrejelzést. És tényleg ugye beszélgettünk a földrajzi kiterjedésről, és de ugye az előrejelzésnek van egy időbeni kiterjedése is, hogy arra gondolok, hogy ha én most jövő hétvégén el szeretnék menni kirándulni, ugye pont arról beszélgettünk így Mikivel, hogy megcsinálunk közösen egy kék túra szakaszt.
Igen, pont ezt akartam feldobni, ezt a témát.
Balaton felvidék környéke, ugye Sümeg környékére tervezünk menni. Mikor kezdjem el nézegetni, hogy vigyek-e magammal meleg ruhát, esőkabát? Jó, oké, tudjuk, túra közben mindig van nálad esőkabát, rendben, de most
kivéve, most... ha ultralight órázó.
Igen, kivéve, hogyha Viktorral, kérdőkorral akarsz menni. Tehát, hogy a jövét szombaton akarunk menni, tételezzük föl, akkor én már most elkezdhetek megnézni, és már most azt mondhatom, hogy ugye bizonyos oldalakon látunk érdeket, hogy 14 napos előrejelzés, meg 30 napos előrejelzés, ezek mennyire fedik a valóságot, vagy ezek mennyire pontosak, mennyire lehet ezeknek hinni?
Sajnos ez is nagyon helyzetfüggő, de először is, mielőtt megválaszolnám a kérdést, egy örök klasszikust idéznék, hogy nincsen rossz idő, csak nem megfelelő öltözet. De hogy visszakanyarodjak a kérdésre, ez is megint nagyon időjárás helyzetfüggő. Tehát ahogy említettem korábbiakban, hogy az anticiklonok általában mondjuk a nyugodtabb időjárásért felelnek, ott például simán lehet mondjuk egy hétre előre is előrejelzést adni, hogyha az anticiklon mondjuk a hét folyamán tényleg itt lesz végig felettünk. Azonban, amikor olyan változékony ciklonok jönnek, frontok haladnak át, hideg, meleg front, stb., ezeket ugye szokta mindenki hallani az előrejelzésekből, amikor ilyen tényleg mozgalmas időjárás van, akkor sok esetben az egy nap is akár hosszú időtáv lehet a pontos előrejelzésre, úgyhogy nagyon helyzetfüggő, érdemes tényleg mondjuk azt lehet mondani, hogy egy héttel előtte már el lehet kezdeni nézegetni, de fel kell készülni arra, hogyha olyan az időjárás, hogy mozgalmas, akkor nem kell meglepődni, hogy a tegnapi prognózis, előrejelzés, az mondjuk nem fog megegyezni a másnapival, mert nem mondjuk már úgy változik a helyzet, tehát érdemes mondjuk egy héttel előtte már elkezdeni nyomon követni, hogy mi várható.
Szuper, ide gyorsan én is hadd kérdezzek egyet a frontokkal kapcsolatban, mert de egyetlen egy frontra vagyok érzékeny, a meleg frontra, és egyébként ez pont hát nem is tudom, nem ritkán fordul elő velem, de akkor néha előtt tud jönni ilyen migrénes fejfájásom, és volt olyan, hogy pont a túra első napján, és így minden el volt cseszve az egész hétvégén, mert menet közben nem nagyon tudok gyógyszerrel lefeküdni az erdőbe, a sötét helyre, hogy ezt a dolgot helyre tegyem, és hál' Istennek ez nem gyakori, de hogy ebben a front tekintetben, mondjuk ha valaki azzal küzd, amivel én, akkor milyen portált érdemes nézni, mennyire tudjátok ezt előrejelezni, vagy mit fontos nézni? Tehát, hogy...
Azt tudom mondani, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat weboldalán van orvos meteorológiai előrejelzés, és ahol le van írva, hogy mondjuk jön egy hidegfront, akkor ugye ez nyilván a hidegfrontra érzékeny, vagy esetben a melegfront érkezik, melegfrontra érzékeny szervezeteket hogyan terheli meg, milyen tüneteket tapasztalhat az ember, fejfájás, stb. Én bevallom őszintén orvos meteorológiát nem művelem, tehát nagyon nem tudok így nyilatkozni ezzel kapcsolatban, de a met.hu-n, tehát a Országos Meteorológiai Szolgálatnak a weboldalán minden nap van orvos meteorológiai előrejelzés.
Tök jó, köszi.
Úgyhogy ezt érdemes akkor esetben nézegetni.
Csak azért, hogy Kornéla megyek jövő héten, aztán nagy szegény végig szenvedje mellettem.
Hát persze, így közel már a 60-hoz van, mind a
hát igen, van. Igen. De hol a térdem fáj, hol a fejem fáj.
Igen, várjál, aztán meg majd kiderül, hogy lesz valami jó kis ködös, szélviharos, ónos esős, kettős front, ja. De előtte elolvassuk akkor az előrejelzéseket.
Egyébként ez tényleg? Ja. Bocs. Annyit, hogy ez tök érdekes, hogy mennyi ember és mennyire különbözőek vagyunk, mert én ezekben az ilyen extrémebb időjárásokban sokkal jobban érzem magam, mint amikor kiegyensúlyozott minden. Nem azt mondom, hogy keresem a veszélyt, tehát hogy nem szélsőségben, de a hideg, ősz, tél ezekben az időszakokban sokkal jobban szeretek kint lenni a természetben, mint nyáron meleg van, süt a nap, nem tudom, az valahogy nem annyira.
Hát 40 fokban azért nem olyan jó túrázni, igen. Tehát szóval főleg, egyáltalán. Hogyha kék túrát is nézünk, én pont a Balaton fel, már nem, a Sárvár környékén, amit már te is bejártál, Sárvár környékén voltam 40 fokos hőségben, és az, tehát így mentünk egymás mellett párommal, és csak így röhögtünk magunkon, hogy már a kicsit fújt a szél, és izzadtak voltunk, ugye a port mindent belefújt az arcunkba, alig volt már vízünk, és csak így bandukoltunk tényleg, mint vannak ezek a kalandfilmek, amikor ugye a hős a sivatag közepén rájön, hogy nincsen vize, és csak a legközelebbi oázisig jusson el.
Ördög szekér szóval elgurul.
Igen, körülbelül úgy néztünk ki. És akkor alig várod, hogy beesél az első településre, és az első kocsmába beüljél egy hideg sörre, vagy egy jó kólára.
Hát én ugye pont ezt játszottam el a tömört szeleste szakaszon, ami ilyen 20 kilométer, de eltévedtem, 27 lett a vége, és úgy volt, hogy 11 kilométernél ott van a Ablánc csárda, ami ott is volt, csak kiderült, hogy 20 éve zárva van, és addig megittam az összes vízemet, és a maradék 17 kilométert 40 fokba egy korty víz nélkül kellett megtennem.
Ott, milyen jó lett volna akkor egy ciklon, ami hozzá az esőt, ugye?
Igen. Egy hét volt, mire kiengedt a izmaim.
Bár az mondjuk nem lett volna jó, hogyha ez egy zivatar formájában érkezik. Az mondjuk már.
Tartotta volna a kulacsokat az ég felé.
Mondjuk a fém kulacs akkor nem szerencsés.
Igen, tényleg. Kornéllal már egyébként, hogyha visszanézitek, akkor már beszélgettünk egyszer. Még a podcast történetik az elején, nem is tudom, az első néhány epizódban már beszélgettünk Kornéllal, és akkor pont a viharokat elemeztük ki. Ha jól emlékszem.
Így van, most, így van.
Úgyhogy, de igazából ismételhetünk egy picit, oké, fémkulacsal ne áldogáljunk, de azért még egy pár mondatot beszéljünk arról tényleg, hogyha mi van akkor, hogyha hirtelen jövő zivatarba kerülünk, vagy látjuk, hogy jönni fog a zivatar, és mondjuk egy olyan helyen vagyunk, mondjuk egy hegygerincen túrázunk éppen. Magyarország viszonylatokban, tehát nem magas hegységre gondolok.
Semmiképp sem. Egy szerencsés felállás, hogyha akkor kapja el az ember az ivatart. Érdemes már nézni mondjuk a felhőket, vagy hogyha ilyen szép, nagy, tornyos, gomoly felhők vannak, amik nagyon magasra elkezdenek felnyúlni, akkor azért érdemes elgondolkodni rajta, hogy mondjuk hamarosan zivatar is lehet. De hogyha, nehogy Isten, tényleg az embert ott éri a baj, és mondjuk csattog a villám, stb., tehát hogy ilyen ítéletidő van, akkor tulajdonképpen a legjobb az, és hogyha tényleg villámlik, akkor sajnos le kell guggolni, például teli talppal, minél közelben jön a két láb, hogy nem mi legyünk a legmagasabb pont, főleg mondjuk egy ilyen gerincen, hogyha haladunk végig. Hogyha van rá lehetőség, tehát még nincsen mondjuk nagyon közel az a zivatar, akkor megpróbáljunk meg minél lejjebb ereszkedni, ahogy csak lehet, kerülve mondjuk a sűrű erdőket, vagy ha már erdőbe kerülünk, akkor mondjuk a beteg idős öreg fákat, meg a magas fákat, úgyhogy ilyenkor például tényleg lehet, hogy érdemesebb az alacsonyabb fák közelébe maradni, úgyhogy vannak ilyen apróbb praktikák, amiket meg lehet tenni. Meg hát tényleg az, amiről beszélgettünk már itt az elején, hogy érdemes tudakozódni az időjárással kapcsolatban, hogy egyáltalán van esély az adott napon, hogy zivatarok alakuljanak ki, és akkor mondjuk egy ilyen B-tervként ezeket elraktározni a fejünkben.
Azért mondjuk a hegyek meg tudják viccelni az embert, mert emlékszem, hogy volt egy olyan függőágyas kalandozásunk egy cimborámmal a Mátrába néhány éve, amikor kialakult egy zivatarcella, és csak fölöttünk volt. Tehát az a tipikusan, mint a rajzfilmekben, tudod, mikor megy a kutya meg a macska, és akkor ott van fölött a zivatarfelhő. És tulajdonképpen tényleg, tehát ott volt internetünk, meg tudtuk nézni ugye a radarképet, ami egy tök hasznos szolgáltatás egyébként, hogy látod, hogy merre vonulnak a zivatarok, hol esik, hol nem. És csak azt láttuk, hogy már nem tudom, eltelt másfél óra, és csak ott is, és újra épül, és csak ott esett, úgyhogy néztük a tüzet, ahogy szépen elalszik, majd átázik az összes tűzifánk, és akkor úgy nem voltunk boldogok, de igen, tehát ez pont hegységben volt, és ugye aznapra derült eget, meg hatalmas nagy jó időket jósoltak, és ugye ilyenkor szokott bosszankodni az ember, hogy na, már megint azt mondta a meteorológus, hogy nem lesz semmi, azt akkor tessék.
Igen, ez sajnos tényleg így szokott lenni, és azért szoktunk érte kapni néha hideget, meleget. Azt azért érdemes tudni, amit te is említettél, hogy ez ennyire lokális jelenség bizony, amikor egy nyári napon vagyunk, fent a hegyekbe, dombokon, és ott azért ugye vannak olyan speciális hatások, amik ki tudják alakítani, hogy megemelkedik a hegyoldalon a levegő, és akkor ott szépen képződik a felhő, és lehet, hogy sehol máshol nincsen az országban, tehát 99%-ában nincsen tényleg semmi csapadék, de ott azon az egy szem hegyen például, ott folyamatosan termelődik újra és újra, mert olyan az áramlás, és akkor tényleg azt érezhetjük, hogy mint egy rajzfilmben lennénk. Úgyhogy ez sajnos benne van. Egyébként is, tehát hogyha így a veszélyjelzésről szabad beszélni, nekünk is a hivatalos leírásban ez szerepel, hogy hegyvidékekre nem vonatkozik a veszélyjelzés, hiszen olyan specifikus és annyira speciális területnek számítanak, tehát nagyon meg tudják zavarni az időjárási modelleket. Nem is feltétlenül kezelik jól a hegységeket, az orográfiát, úgyhogy ezekre nem vonatkozik, bár egyébként azt így a kollégáim nevében is mondhatom, hogy rendszerint oda szoktuk írni zárójeles megjegyzésként, hogy mondjuk ha 70-80-as szelet várunk, de a hegyekben lehet több is, akkor általában azt odaírjuk, vagy például havazás, zivatar. Tehát ezeket azért igyekszünk megemlíteni, hogy az emberek tudjanak róla, de nagyon specifikus és nagyon nehéz hegyvidékre előrejelzést készíteni.
Van ilyen, ez most jutott eszembe, hogy van ilyen földrajzi tájegység Magyarországon, ami a legkaotikusabb ilyen tekintetben, hogy ott egyáltalán nem működnek ezek a szabályok, amik máshol működniük kellene.
Hogyha választanom kéne, én talán most tényleg csak így intuitíve, én az északkeleti országrészt mondanám, ott ugye nyilván északi középhegység, illetve ugye a szlovák oldalon is azért bőven domborzattal tagolt a táj, és azokat a területeket rendszerint rosszul fogják, tehát zivataros helyzetben is sokszor van úgy, hogy mondjuk nem várnának oda a modellek, de már van annyi előrejelzői tapasztalat, hogy nem szabad megbízni bennük, és igenis bele kell kalkulálni, hogy ott is lehet, és egyébként nagyon sokszor tényleg így is van, hogy észak-kelet az mindig egy ilyen meglepetés lehet.
Aha, tehát akkor a Zemplén környékéről beszélünk.
Igen, például. Tehát tudom, hogy tavaly április 1-én volt egy ilyen nagyon tréfás, idézőjesen tréfás helyzet.
Pont április 1-én.
Igen, pont április 1-én, ezért is bátorkodtam ezt mondani, de egyébként nem volt a helyzet tréfás, úgyhogy bocsánat ezért a kifejezésért. Zivatarok alakultak ki ott az északkeleti országrészbe, és nagyon szépen torlódtak ott a hegyeken. Egyébként szupercellák voltak, csak így zárójelesen megjegyzem, és 200 mm, azt hiszem 200 mm környéki csapadék volt Tokaj városánál. Uh-huh. Jégeső is, tehát ez a jó apró szemű, de tényleg ilyen jégömlenyként árasztott el az utcákat, az tényleg egy ilyen nagyon nagyon trükkös helyzet volt. Egyébként megemlítem, hogy benne volt az előrejelzésbe, de durvábban alakult, mint amire előzetesen számítottunk.
Egy sztorit elmesélnék így, még talán 2 éve volt, mentünk ki a Bakonyban eltölteni egy hétvégét, és ahova mi szoktunk menni, ott folyik a Cuha patak. És akkor hát nem is tudom, talán egy-két nappal előtte már így szemelkelt az eső, tehát így folyamatosan valami volt, de nem volt ilyen extra, és mikor leparkoltunk az autókkal, és elindultunk a táborhelyünkre, csak most nem is tudom pontosan, hát mindegy, részleteket kihagyom, nem is ez a lényeg. Odaértünk a táborhelyünkre, és ez úgy van, hogy át kell kelni a Cuha patakon. És annyira folyt már, körülbelül fél méterrel magasabb volt a vízállás, mint amilyen szokott lenni, hogy nem tudtunk átkelni azon a helyen, ahol átszoktunk. Lejjebb néztünk a patakmederben, és ott volt egy másik pár ilyen kő, ilyen kis kiszögellés, és akkor mondom, akkor menjünk le oda, ott átmegyünk. Ez körülbelül 200 méter volt, és mire odaértünk, teljesen víz alatt volt az egész, és nem tudtunk átmenni a patakon. Úgyhogy le kellett menni körülbelül 5 kilométert, átmenni a túloldalra, és ott a Rézsün, a hegyoldalon visszabaktatni a táborhelyünkre. És ugye ez egy ilyen kis apróság, meg nálunk azért nem tudom, hogy mennyire fordul elő ilyen, mint a magasabb hegységekben, ahol egyik nap teljesen száraz, a másik nap meg 5 méteres vízoszlop jön le izomból a hegyen, és akkor mindent eltakarít, ami az útjába kerül. Csak mondom, így kíváncsiságból ezt elmesélem, hogy hát ha ezzel kapcsolatban is tudsz valamit.
Abszolút, abszolút ez egy létező jelenség. Ugye ezt például villámárvízként is szokták definiálni, amikor jön egy ilyen nagyon nagy csapadékú zivatarrendszer, vagy akár tényleg egy ilyen tartós, gyenge esőzés, de mondjuk egy napig tart, és akkor bizony 24 óra alatt több milliméter csapadék is össze tud gyűlni, akkor bizony megfelelő terepviszonyok mellett ki tud alakulni ilyen hirtelen vízáradat. Úgyhogy ez abszolút egy létező jelenség. Nyilván nagyon függ a területnek a kitettségétől, milyen a minősége, mennyire tudja elvezetni azt a vizet, de hát egy ilyen patak az simán meg tud duzzadni. Egyébként közben annyi megjegyzést tennék, hogy azt hiszem a tavalyi tokai esetnél 200 mm-et említettem, ez 80 mm volt, csak közben helyesbíteném magamat, így azt hiszem 200-at említettem, de így ide is kapcsolódik, hiszen ez is egy ilyen tökéletes villámárvizes helyzetként.
Az se kevés, valósult
meg. Igen, és egy pár óra alatt, tehát azt hiszem én 1-2 óra alatt hullott az le. Úgyhogy...
Bocsánat, és még egy kérdés, aztán lehet, hogy majd kivágott Kornél. Ez a hely, ahova kiszoktunk járni, én ide körülbelül 10 éve járok, és itt mindig van víz a Cuhában, tehát mindig folyik. És idén, május óta nincs víz a Cuhában. De egy deci se. Tehát, hogy így akármennyi eső esett, akármikor voltam, most is tél, hó, bármi, egy deci víz nincsen, teljesen csontszáraz a patakmeder, és ez már május óta így van, és ilyennel korábban még nem találkoztam.
Hát ez nagyon durva. Egyébként tényleg azért nagy csapadékhiány van most is, nagy csapadékhiány van, úgyhogy abszolút nem meglepő. Ugye a tavalyi év is egy rettentően száraz év volt, bár nem tudom, hogy ennek a pataknak honnan ered a forrása, tehát hogy nem esetleg ilyen jellegű probléma volt.
Nem, ez az egész Bakonynak a gyűjtő.
Aha. Simán lehetett. Nagyon, nagyon aszályos év volt a tavalyi. Most is, tehát most is az idei évben nagyon, nagyon kevés csapadék volt.
De sajnos már egy trend, ugye, amit meg tudunk figyelni, vagy megfigyelhető.
Hát igen, azt is lehet mondani, hogy ez akár egy trend is lehet. Ezt mondják egyébként az éghajlati szakértők is, a éghajlati modellek is ezt vizionálják, hogy valószínűleg ez lehet, hogy ritkább, kevesebb csapadék, és akkor jön egy zivatar, vagy egy ilyen ciklon áthalad, és akkor hirtelen nagyon nagy mennyiségű csapadék. Tehát, hogy sokkal inkább ilyen extrémebb lehet.
Szóval ezekre mindenféleképpen fel kell készülni, és hogyha már túrázással, vadkempingezéssel foglalkozunk, akkor egy picit azért foglaljuk össze, hogy mire is érdemes akkor figyelni, ha úgy döntünk, hogy nem csak néhány órára, hanem akár több napra is kimegyünk. Tehát említetted, Kornél, hogy mindenféleképpen érdemes az előrejelzéseket nézni.
Igen, ezt mindenféleképpen érdemes. Mondom, időjárási helyzet függvényében akár egy hétre is lehet kvázi pontos előrejelzés készíteni, nyilván helyzetfüggő, tehát ezért érdemes folyamatosan nyomon követni. hogyha olyan helyre megyünk túrázni, ahol van internet elérésű, mobil internet, vagy bármi ilyesmi, akkor érdemes, amit te is említettél, a radar az egy nagyon hasznos eszköz, hiszen láthatjuk, hogy az adott csapadéktömb, az ivatar, stb. Ez tőlünk milyen messze van, milyen sebességgel közeledik, azért ezek meglehetősen gyorsan, 10 percenként frissülő radarképek esetén azért lehet ebből a következtetést levonni. Meg hát érdemes a riasztásokat is figyelemmel kísérni. Például van is az Országos Meteorológiai Szolgálatnak egy mobil applikáció, ez a Meteora, elérhető mind iOS-ra, mind Androidra, és ott beállítható az, hogy kapjunk értesítést, hogyha a riasztás került kiadásra a mi térségünkre. Ugye járási szinten történik a riasztásnak a kiadása, tehát hogy erről kaphatunk értesítést. Nyilván akkor, hogyha van mobil internet elérésünk, tehát tudunk csatlakozni hálózatra. Nyilván még azt mindenképp fontos lehet megemlíteni, ami már szóba került, hogy ugye az öltözéket, a ruházatot ehhez igazítani, és tényleg az, hogy járjunk nyitott szemmel. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy minimális meteorológiai ismeretre, amit mondjuk megtanítanak a földrajz órákon, arra szerintem minden túrázónak, kirándulónak szüksége van, hogyha tényleg a felhőképből nagyon sok minden le lehet szűrni. Ahogy említettem, hogyha nagy tornyosuló, gomoly felhőket látunk, esetleg a távolban már ilyen csapadék sávok megjelennek, és látjuk a radaron, hogy ezek felénk jönnek, akkor érdemes mondjuk már azon elgondolkodni, hogy esetleg érdemes fedezékbe vonulni, vagy mondjuk visszamenni, hogyha van lehetőség, és nem jönnünk távol, visszamenni autóhoz, vagy házba bemenni, ugye az a legbiztonságosabb. Így most hirtelen ezeket tudnám így összefoglalva elmondani, és tényleg a legfontosabb az, hogy próbáljunk tájékozódni hivatalos forrásból, és járjunk nyitott szemmel.
Na ez egy fontos kérdés, amit most utoljára említettél, hogy ugye most már, most idézőjelben boldog-boldogtalan tud weboldalt indítani, szolgáltatást, Facebook csoportot, én is nagyon sokszor belefutok olyanba, aki nem azt mondom, tehát szintiszta jó szándékból osztogat meg időjárással kapcsolatos nem is tapasztalatokat, hanem figyelmeztetéseket, előrejelzéseket, és ezeket azért fenntartásokkal, nagyon erős fenntartásokkal kell kezelni. Tehát ugye abszolút. Hivatalosan ti vagytok, illetve az OMSZ az a forrás, aki hivatalos tájékoztatásokat, meg riasztásokat.
Igen, tehát Magyarországon csak és kizárólag a Országos Meteorológiai Szolgálat adhat ki figyelmeztető előrejelzést, riasztást. Ezt egyébként törvény is védi, tehát hogyha valaki mondjuk OMSZ-on kívül szeretne mindenféle riogatást, inkább ennek nevezem, hogy riogatást közölni, azt akár törvényileg is büntethető. Úgyhogy tényleg érdemes a hivatalos forrásból tájékozódni. Nyilván azt is be kell kalkulálni, hogy hiába értünk a meteorológiához, hiába tanuljuk hosszú évekig, pontos előrejelzést nem lehet készíteni. Mi is azon vagyunk, hogy próbáljuk minden helyzetbe kihangsúlyozni azt, hogy ez mennyire lehet bizonytalan, mire hogyan érdemes figyelni. Úgyhogy mi mindent megteszünk azért, hogy az emberek biztonságban maradjanak.
Köszönjük szépen. Nem tudom, Miki, neked van még esetleg kérdésed?
Köszönjük szépen, abszolút kielégítő, és nagyon profi voltál. Köszönjük.
Én köszönöm a lehetőséget.
Még egy dolog.
Nekem az jutott még eszembe.
Mondjad csak.
Még mielőtt egy más szavába vágunk, hogy tulajdonképpen, ahogy ott kint voltatok a sziklaszírt felett a függőágya, azzal igazából lehetett volna szélerősséget mérni, nem?
Hát majd, hogyha kimegy a videó és megnézitek, akkor lehet látni, hogy az üres függőágy az milyen ívben áll. Csak így röviden elmondva, hogy ugye hogy kötöd fel a függőágyat, felteszed a hevedereket a két fára, először felkötöd az egyik felét, utána a másik felét. És akkor hát nem tudtam áthúzni a másik oldalig a függőágyat, mert olyan szinten kapott bele, hát az ugye egy 3,5 méteres felület, de ugye hál' Istennek így ingadozott, tehát a következő pillanatban meg semmi szél nem volt, és akkor gyorsan felkötötte.
Siklóernyőzésen nem gondoltak fel esetleg.
Simán lehetett volna.
Egyébként a felszerelés hogy bírta? Ponyva meg a függő.
Kiválóan. Erről beszélek is a videóban egyébként, mert nagyon meglepődtem azon, hogy a ponyva, ugye nekem egy ilyen régi prototípus szilpoli ponyvám van, vagy lehet, hogy nem az valami olyasmi, mint a Kornél csinált, ezt megkaptam, és olyan szinten úgy kötöttem fel a függőágyat, hogy így jött a hát ez most hogy podcastba, hogy mutogassam el, szóval jött a domboldal, és a domboldalra merőlegesen tettem az egyik oldalát, igazából mert úgy állt a két fa, szóval nagyon máshogy nem is tudtam volna, de az a lényeg, hogy ahogy föntről megnyomta a szél, teljesen a földhöz és az én ágyamhoz simult neki az az oldal, ahonnan jött a szél, és olyan szinten lezárta a légmozgást, illetve a levegő útját, hogy bent a ponyva alatt meg sem mozdult a levegő. Tehát semmilyen szinten. Ugye ezen az anyagon nem is tud átjönni, tehát olyan, nem tudom pontosan tényleg miből van, meg hogy van szigetelve, meg minden. Viszont hát a fák azok mozogtak. És ugye az egész, ahogy megtolta a ponyvát, neki ilyen gumizsinórokkal van kikötve a ponyva, pont ezért, hogyha bármi nemű mozgás van, akár én fölállok a ponyva alatt, megnyomom, akkor ne szakadjon el semmi. És akkor így a 10 centis gumizsinór az ilyen 30-40 centire így mindig így kinyúlt. De a videó eleje az nagyon jól fogja majd szemléltetni az elhangzottakat.
Kíváncsi vagyok én is erre a videóra most már. Lehet, hogy ikletet kapunk, és új meteorológiai szélmérő műszereket fogunk majd kreálni.
Engem kiküldtök függőágyazni, aztán mondjam el, milyen volt.
És Kornél, én úgy tudom, hogy te is nagy túrázó vagy.
Nagy túrázónak azért nem tartanám magam, inkább ez a hétvégi koca turista, aki szeret kimenni hegyekre egy kicsit kiszellőztetni a fejét, amikor kiszabadulok végre az irodából. De egyébként szeretem én is így bejárni.
És merre kocaturistáskodtál utoljára?
A legutóbb a Börzsönyben voltunk az előző hétvégén. Fú, összefolynak a napon, mert ugye a hétvégén is kell dolgozni, és ilyenkor mindig bajba vagyok, hogy egy hétköznap vagyok otthon két napot, az nekem a hétvége. Pár nappal ezelőtt inkább maradjunk annyival. Pár nappal ezelőtt.
Tudod, ahogy a nagymamám mondta, hogy a vihar előtt, vagy a vihar után.
Igen. Úgyhogy a Börzsönyben voltunk, nagy hideghegyre mentünk fel. Nagyon jó volt, mert volt finom kis hóréteg, szinte az egész Börzsönyben. Fent a nagy hideghegyen ilyen, hát satszra, ilyen 3-4 centi környék azért volt. Pont jött egy ilyen kis melegfronti csapadékzóna is, úgyhogy ott fent a magasban még esett is a hó, úgyhogy nagyon, nagyon látványos volt, úgyhogy az tényleg egy jó kis kirándulás volt, tökéletesen ki lehetett szellőztetni a fejünket. Egyébként Erdélybe szeretek még egy kocaturistáskodni.
Azt teljes mértékben megértjük, igen.
Abszolút.
Igen. Fú. Igen, most csak belegondoltam, én is voltam egy pár éve, nagyon régen, de Hargita megyében is. Igen. Hát erről lehetne még néhány epizódot megtölteni.
Abszolút. Sőt, csináljunk is erről egy epizódot, mert egyszer én is voltam egy hétig, és ez a medve téma, meg azért ezek izgalmas dolgok. Lehetne szerintem erről beszélgetni.
Legutóbb, amikor Erdélyben voltam, akkor 3 nap alatt 3 medvét sikerült látni. És egyébként nagyon furcsa volt, mert az ócéli parkolókban feküdtek, ugye nyilván ott vannak a szemetesek, emberek, tehát hogy igazából ott Erdélyben úgy voltunk vele, hogy amikor láttuk, hogy az autók belassulnak, akkor nem balesetre számítottunk, hanem medvére a parkolóba, és így is volt, tehát hogy ezért volt torlódás, mert emberek álltak meg és fotózták a macikat, úgyhogy, hát igen, vannak.
Hát az már nem igazán a természetes közege. Nem. Amikor mi kint voltunk, akkor egy egészen majdnem már az erdő közepén volt egy szállása, egy nagyon szép környezetben, és mesélte az ottani tulaj, hogy egy 5-6 fős csapat érkezett Budapestről, azért ott voltak 14 napot, hogy ők medvét akarnak látni, és körbejárták ott a környéket, tehát minden nap mentek túrázni 5-6-8-10 kilométert, és nem láttak egy darab medvét sem a két hét alatt. És amikor ugye elköszöntek, elmentek, a tulaj elindult, és van egy ilyen szivattyúja neki, ami a ház melletti patakból nyeri a vizet, és azzal locsolgatja ott az előkertet. És ahogy ott babrálja a szivattyút, meghal valami hangot, fölnéz, és hát ott van a medve vele szembe, tehát gyakorlatilag ott nem is kellett volna messzire menni, még egy pár órát kellett volna várni, és a szállás mellett egy pár méterre már ott volt a medve, úgyhogy mondta, hogy nézték egymást egy darabig, aztán ő inkább elment, a medve is elment, szóval nem volt belőle semmi gond, de jó.
Lehet, hogy ő is csak a friss vízre pályázott. Igen, de... A szivattyúban.
Ő is locsolni akart.
Igen. Igen.
Hát Komjáti Kornél, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm a lehetőséget. Én köszönöm.
Reméljük, hogy hasznos volt. Előrejelzéseket figyelni, med.hu-t megnézegetni sűrűn, hogyha kijárunk az erdőbe, természetbe. Meteora nevű alkalmazást ugye le lehet tölteni, mert ezeket a linkeket berakjuk a leírásba, és akkor jó munkát, és jó túrázást kívánunk neked.
Köszönöm szépen nektek is, viszont kívánom.
Köszönjük szépen. Bízunk benne, hogy jó időnk lesz jövő héten.
Igen, tényleg majd felhív. Hú, egy nagyon fontos kérdést még elfelejtettem. Aztán lehet, hogy a legelső epizódokban ezt már megkérdeztem, de inkább ismételjünk. Ugye arról volt szó, hogy ha van internet elérés, akkor ugye meg lehet nézni az előrejelzéseket.
Igen.
De mi van akkor, hogyha nincsen internet elérésem, nincsen mobilnetem, de mondjuk telefon ugye van, föl tudom-e hívni az OMS-ot, és meg tudom-e mondani, hogy na én most jelen pillanatban ebben a hegységben nagyjából itt tartózkodok, kell-e valamilyen veszélyes időjárás jelenségre számítanom a következő néhány órában?
Abszolút van erre lehetőség, van az OMS-nak egy emeldíjas telefonszáma, ami külön csak arra van dedikálva, hogy meteorológiai előrejelző információkat szolgáltassunk, tehát hogyha annyi hálózat van, hogy mondjuk telefonálni lehessen, akkor mindenféleképpen fel lehet hívni, és lehet érdeklődni, és a kollégáim nevében is mondhatom, hogy igyekszünk készségesen segíteni. Főleg, hogyha tényleg mondjuk egy túrázás közben valami veszélyes időjárási jelenség felütni a fejét, akkor is érdemes mondjuk telefonon is érdeklődni, akár hogyha hirtelen más lehetőség nincsen.
Rendben van. Akkor azt hiszem most van vége, és most kérdeztünk meg mindent. Még egyszer köszönjük szépen.
Köszönjük
hallgatót. Köszönjük szépen a figyelmet. Elmondjuk azért a kötelezőket, amiket mindig elszoktunk. Ugye központi oldalunk, bakancsos.hu, itt megtaláltok mindent. Érdemes csatlakozni a Bakancsos Podcast Facebook csoportjához, valamint, hogyha úgy gondoljátok, hogy hasznos, amit csinálunk, akkor a Patreonon keresztül lehet minket támogatni, és ezzel az adással egy kicsit megcsúsztunk, ugye két hetente szoktunk csütörtökönként jelentkezni, ezzel most egy kicsit megcsúsztunk, de igyekszünk tartani a ütemtervet, és két hét múlva találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Természetjárás, túrázás, vadkemping. Ez a Bakancsos Podcast.